Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, karácsonyt ünneplő keresztény gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, dicsőítsük Istent a 296. számú dicséretnek az első versét énekelve. A 296. számú dicséretnek az első verse így kezdődik, szép, tündöklő hajnalcsillag. Helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünket énekléssel folytassuk. Énekeljük a 329. számú dicséretünket, mind az öt versével. Az első vers így kezdődik, itt állok, jászolott felett, Jézusom, szerelmem.
Thank you.
a mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg az evangéliumot, ahogyan megírva találjuk a karácsonyi történetet Máté evangéliumának második részében, a második résznek az első 12 versében így. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idején, ime bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot, és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a judeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, s ime a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, s ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő hívó szavára, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy lélek által bennünket is indítasz, hogy imádjuk és dicsőítsük az Úr Jézust. Elhívtál bennünket, hogy örvendezzünk úgy, ahogy egykor örvendeztek a napkeleti bölcsek, örvendezzünk a te szeretetednek, amelyel kiöntöttél erre a világra, és amelyel bennünket is meg akarsz szólítani. Urunk, neked adunk hálát, hogy ezen a karácsonyon is előtted állhatunk meg. Köszönjük a te kegyelmedet, hiszen megtartó kegyelem az, irgalom az, hogy eléd járulhatunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy nem tekintesz a mi vétkeinkre, nem tekintesz a bűneinkre, ellened való lázadozásunkra, megtagadásainkra, elfordulásainkra, hanem egyedül azt látod, amit a te kegyelmeddel elhatároztál, hogy nekünk üdvösséget készítettél. Urunk, így jöttünk ünnepelni, hogy ennek az üdvösségnek a készítése akkor ott Betlehemben elkezdődött. Jöttünk ünnepelni, jöttünk hálát adni, és jöttünk, hogy mi is így mehessünk most hozzád lélekben, ahogy a napkeleti bölcsek, hogy imádjunk és dicsőítsünk téged. Arra kérünk, hogy te taníts bennünket erre most. Te taníts bennünket, hogy mit jelent a dicsőítés, mit jelent az imádás, mit jelent az, amikor te kerülsz az első helyre az életünkben. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi istentiszteletünket Jézus Krisztusért, hallgasd meg imádságunkat, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 316. dicséretünknek a 12. és 13. versét. Ne ijedjünk meg az énektől, egy nagyon ismert dallamnak kéne lennie, az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászála, ugye így kezdődik, így meséli el a történetet, de mi most az igére és annak hirdetésére készülve a 12. és a 13. verseket fogjuk énekelni ebből. Ó, én szerelmes Jézusom, édes megváltó Krisztusom! Istennek szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Máté evangéliuma 2. részének 9. versét. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, s ime a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve, meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Két evangéliumban van karácsonyi történet. Az egyik a Máté evangéliuma, amely bizonyára azért került az első helyre a kánonban, mert egy leszármazási táblázatot, Jézus származási táblázatát tartalmazza a legelején, és talán ez a legjobb kezdés ehhez, illetve a Lukács evangéliuma, amely keresztelő János születésével, annak ígéretével és születésével kezdi a történetet, és aztán jelenik meg az angyal majd Máriának, és mondja el, hogy gyermeke lesz, és igen, abban az evangéliumban van az a történet, amit tegnap este olvastunk, az, amikor az angyalok jelentik ki a pásztoroknak, hogy a gyermek lesz a jel, hogy megszületett a megváltó, aki az egész népnek örömet jelent. Itt nem pásztorok, hanem napkeleti bölcsek vannak, és ebben a történetben úgy tűnik, mintha az előzmények kicsit hiányoznának, hiszen maga a történetünk úgy kezdődik, hogy amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben. De mindenképpen aláhúzom, hogy itt is fontos, hogy Betlehemben. Lukács mondja el, hogy miért mentek Betlehembe, miközben nem is betlehemi lakosok voltak, azért, mert Augustus császár rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész földet. Hát ez ilyen nagyvonalúan kezelték a római császárok a birodalmukat, hogy az az egész föld, és ez az első összeírás volt, és ezért mennek oda, mert onnan származnak, és ugye itt a származásról is van szó. Énekeltük, hát nem tudom, hogy mennyire értettük, hogy Jesse veszelje, Jesseit emlegette itt. Ugye Jesse igazából a mi fordításunk szerint most a Bibliában Isai, és hát akik jártak hittanra, azok rögtön mondják, hogy Dávid király, gondolom, láttam, hogy itt van olyan, akit én tanítottam hittamból, gondolom, hogy ez magától értetődik innen, hogy Dávid királynak az édesapjáról van szó, amikor Isait emlegetjük, tehát Dávid királynak az utódja. Ez egy nagyon fontos része a Máté evangéliumában a történetnek, hogy Jézus Dávid királynak az utódja. Itt érdekes módon úgy tűnik, és hát az összes születéstörténetben az látszik, hogy mennek a dolgok egymás után, Isten cselekszik, és aztán vannak emberi reakciók. Máté evangéliumában az egyik ilyen emberi reakció, az nekem számomra József, mert József van igazából a középpontjában a történetnek, történnek ezek azok. József, aki elfogadja Jézust, mint gyermekét, bár az a Szentlélektől született, illetve Szentlélektől fogantatott és Szűz Máriától született, elfogadja, mint gyermekét, és elfogadja Máriát is, elfogadja ezt az egész helyzetet, az ő engedelmessége, ahogyan azt teszi végig, amit Isten akar, amit tennie kell. Az előzmények messzire nyúlnak a Máté evangéliumában, de rögtön úgy kezdődik az evangélium, hogy Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, és aztán utána az Ábrahám fiának a nemzetség könyve. A Bibliában sok ilyen nemzetség könyvet találunk, és itt is egy hosszú leírás található 3 részletben, a 3x14 nemzedék Ábrahámtól egészen Józsefig. Itt egy kicsit hadd álljak meg, hogy volt egy kényszerű vitám valakivel, hát kellett nekem a Facebookon hozzászólni ehhez a dologhoz, és ott nagyon megijedtek attól, hogy a gyermekek kaptak egy ilyen kis Bibliát a Gedeon társaságtól. Egyszer voltak itt, protestáns vállalkozók saját pénzükön adják ki a Bibliát, és adományozni akartak ott a iskola előtt, nagy felfordulás volt belőle, és akkor mondtam azt, hogy hát ne aggódjon, mert hogyha valaki kinyitja, ugye az új szövetség volt, Máté evangéliumát, gyorsan le is fogja tenni, mert hogyha megnézzük, ez a nemzetség könyve, ez olyan nevekkel van tele, amikből hát nekünk is, akik ismerjük a Bibliát, van néhány ismerős, de nem mindegyik. Nem mindegyik. Tehát mondjuk Abijá, Ászá, Jórám, Uzijá, hát úgy talán rémlik, de hogy most ők kicsodák, meg mihez kössük. Na mindegy, csak ennyi, hogy ez egy kicsit nehezebb szöveg itt az elején, bár nagyon fontos része az evangéliumnak, de így kezdődik egy nemzetség könyvvel. De legelőbb azt mondja el, hogy ő a Dávid fiának a nemzetség könyve, Krisztus, mint Dávid fia. Itt nem úgy Dávid fia, Dávid királynak a fia, hogy közvetlen leszármazottja, hanem a Dávid házából való. Nálunk is vannak ilyen királyi házak, például talán a leghíresebb az Árpád ház, ami ugye 1301-ig volt uralmon Magyarországon, tehát ott is a Dávid házából való királyok elég sokáig uralkodtak Judában, Jeruzsálemben, egészen a fogságba vitelig egy olyan több mint 400 esztendőn keresztül, és vagy ilyen 400 év körüli időben, és igazából több. Szóval a lényeg az, hogy Jézus Dávid utódja, és mivel Dávid utódja, Józsefnek oda kell mennie, Betlehembe, Jeruzsálem mellé, és ott történik a népszámlálás. Máté evangéliumát ez a kérdés annyira nem érdekli, hogy miért megy oda, ott van és kész. Azonban megelőzi, mégiscsak van egy előkészítés, és az előkészítés Józseffel kezdődik, mert hogy amikor ő Józsefnek a jegyese Mária, akkor kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. És akkor József, itt kezdődik az ő engedelmessége, elgondolkodik azon, hogy hát akkor ez a Mária engem nem is szeret, mert hát ő ugye nem kapott kijelentést, csak Mária találkozott az angyallal, biztos, hogy más szeret, és nem azt az utat választja, hogy megszégyeníti, esetleg meg is kövezik Máriát, akkoriban ugye ez már házasságtörésnek számított, és akkoriban ez volt érte a büntetés, vagy könnyen megtörténhetett, hanem titokban akarta elbocsátani, úgymond váló levelet akart neki adni, szóval egy nagyon-nagyon rendes ember volt ez a József, és akkor kapja a kijelentést, amikor is azt mondja neki, hogy álmában azt a kijelentést kapja, hogy fiút fog szülni. Ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani a népét a bűneitől, és elhangzik az Ézsaiás prófétának az idézete, miszerint, hogy velünk az Isten, ebben lesz nyilvánvalóvá. Ézsaiás több száz évvel azelőtt megjövendőli, hogy ez fog bekövetkezni, így indul a szabadítás. És József ezt érti, ezt a dolgot, nem először történik, hogy Isten egy fiú ígéretével, születésének az ígéretével, illetve egy fiú születésével indítja el az ő munkáját, szabadítását Izraelben. Hát kicsit más összefüggésben, de az Isten kegyelmének a jele az, amikor az édenkerti bűneset után Ádámnak és Évának gyermekei lesznek, áldás. Egy gyermek születése jelzi Istennek az áldását, arra nézve, hogy mégiscsak van jövő az Isten elleni lázadás miatt is. És aztán természetesen ott van Ábrahám, akinek az ígéret gyermeke, hogy lesz majd egy gyermeke, és hogy ez lesz az a gyermek, aki Izsák, ugye, aki később megszületik, aki tovább viszi az örökséget, a valódi, kézzelfogható örökséget, és a szövetség örökségét is tovább viszi. De ugyanígy, egy picit talán nehezebben érthető, de ugyanígy majd, amikor Jákobnak Ráheltől születik gyermeke József, és akiről akkor még nem tudják, hát igazából egyikről se nagyon tudják előtte, hogy ő kerül majd nagyon kalandos körülmények között Egyiptomba, és hogy az éhínségtől ezt fogja megmenteni az egész családot, hogy József Egyiptomban van, és azt fogja megmenteni, hogy oda mehetnek, és ott lehetnek néppé, ez egy gazdag ország, ez olyan, mintha ma mondjuk Nyugat-Európába menne valaki, és ott telepedne le, és alapítana családot meg nemzetet, valami ilyesmi, és ott onnan pedig megint egy gyermek születésével hozza ki Isten, Mózes születésével hozza ki őket akkor már a szolgasság házából. De ugyanígy majd Sámuelnek a születése, ugye egy bánatos lelkű asszony Sillóba imádkozik gyermekért, és ez a gyermek, aki megszületik, Sámuel, ez lesz aztán utána Éli főpap helyett a főpap, de egyszerre próféta, de egyszerre bíra, aki felkeni majd Sault, és felkeni majd az Isten szíve szerinti királyt, Dávidot is, akinek az utódja Jézus. Tehát ez József számára érthető kell, hogy legyen, hogy Isten egy gyermek születésével készíti elő azt, ami be fog következni a szabadítást, amire József is és az akkori Izrael is vár. A Bibliában nagyon fontosak azok, akik személyes szereplők, a történelemnek a személyes szereplői. Sokfajta történelem szemlélet létezik. Az egyik ilyen történelem szemlélet arról szól, hogy az egyéniségek, a vezető egyéniségek alakítják a történelmet. És hogy ott is vannak ezek a vezető egyéniségek, hát ugye Ábrahám is, aztán utána ott van Mózes is, ott van Józsué is, ott vannak Izrael birái és királyai. Minden történet az egyéniségek köré, a személy köré kapcsolódik, és hát nekünk se ismeretlen ez, ugye a közelmúlt, hát már nem olyan közel, de nekem még mindig közelmúltnak tűnik, ugye a második világháború története, ott is ott vannak a, most nem értékeljük őket, de a nagy egyéniségek, ott van Churchill, Roosevelt, Stalin, ugye a nagyok, akik a vezetők, akik a meghatározó szereplői, tehát a személyiségek, egy vezető személyisége nagyon fontos. És azt mondanám, hogy itt egy személy az, aki hozza a változást, Jézus, akiről szó van, akinek a személye világtörténelmi jelentőségű, ezek a nagyok is elhalványulnak mögötte, meg mindenki elhalványul mögötte, hiszen nem véletlen, hogy az idő számítását is később úgy gondolják, hogy az ő születésétől kell mérni. Egy király, aki nem úgy király, mint a többiek, egy király, aki szolgálni jön, aki megmenteni jön, de mégis egy király, akinek hódolni kell, akit dicsőíteni kell, egy király, aki uraknak ura, és azért jön, hogy mi önként elhiggyük, elfogadjuk, hogy a mi urunk is, és így neki szolgáljunk. Szóval történnek az események, a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében bölcsek érkeznek napkeletről. nem nagyon szűkös a leírás, aztán ki lett ez színezve, ugye már a későbbiekben a néphagyomány tudta, hogy hárman voltak, aztán már a nevüket is tudta, szóval ez nem igaz, tehát ez egy kitalált, kiszínezett dolog, de hát a Biblia ennyit ír, hogy jönnek a bölcsek. Minden esetre az érkezésük az nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy ugye észreveszik Jeruzsálembe, hogy jönnek ezek a bölcsek, valószínűleg valóban tehetős emberek voltak, karavánnal érkeztek, szolgák kísérték őket, keletről érkező emberek voltak. Hadd kockáztassak itt meg valamit, és hát bocsánat, hogyha túl erős lesz ez a kockáztatás. Honnan is jönnek ők? Hát mondjuk így, hogy a mai Irak területéről, mi Mezopotámiának, a Tigris és az Eufrátesz folyó környékének tanultuk ezt, volt aztán több neve, mindenféle, most éppen Iraknak nevezik, és már semmi köze ehhez a történethez, mert az már nem ugyanaz az ország, ugye ma Irak, úgy emlékszem, hogy egy iszlám ország, egy teljesen másik világ, mint ami akkor volt, hát az iszlám sem volt még akkor, de most ez részletkérdés történetileg, onnan jönnek egyébként, ahonnan származik Ábrahám is, ahonnan Ábrahámnak az apja családjával együtt eljött, hogy Háránba, Észak-Mezopotámiába költözzön. Tehát egy érdekes párhuzam a kettő között, hogy onnan jönnek azok, akik egyébként nem zsidók, akik onnan származnak, és nagyon nagy csillagászok voltak, és felfedezik azt, hogy valami történik. Valami olyan történik, ami nem mindennapi. És hát akkoriban a csillagászok egy kicsit többet is gondoltak a dolgokról, mint ma, hogy itt egy csillag, ott egy csillag, mindennek neve volt, jelentése volt, és ők összerakták, hogy megszületett a világ megváltója. Ezt összerakták, és nem is egyedül, többen is erre rájönnek, és arra is, hogy ez a zsidók királya. És hát ez egy akkora dolog, ami miatt mindenképpen elindulnak, és vállalják ezt a hosszú utat a római birodalmon kívülről is, ami nem olyan egyszerű történet bizonyára akkor sem, vállalják ezt a hosszú utat, mert ez annyira fontos. Mert hogy ilyen nincsen máskor, és ők láthatják a megváltót. Emlékszünk talán, hogy egy kicsit későbbi történet, amikor elviszik Jézust 12 éves korában, dehogyis 12 éves, 8 nap, 12 éves is van, de ez most a 8 napos lesz, 8 napos korában a templomba, és ott van a Simeon, aki azért imádkozott, hogy egy nagyon öreg ember, hogy még megláthassa a megváltót, mielőtt meghal. És amikor megérkeznek a templomba Jézus 8 napos korába, Mária és József felismeri, és dicsőíti az Istent, és örül, hogy ezt megengedte neki az Isten. És ezek ugyan máshonnan közelítik meg ezek a napkeleti bölcsek, de számukra is egy olyan lehetőség, amit meg akarnak ragadni. Hát elmenni és leborulni a világ megváltója előtt, hogy pont a mi életünkben végül is csak néhány száz kilométer, legfeljebb, nem tudom, ezeren belül van, de lehet, hogy ezer, de mindegy is. Menni és elindulnak. És ennek ez látszik messziről, idegenek, furcsa idegenek jöttek, furcsa dolgokat beszélnek, zsidók királyáról, szóval így indul a dolog, és hát annyit még, hogy a Jézusnak a születése az nem csak egy olyan történet, ami megmozdítja a zsidókat. Vannak, akiket szembe, vannak, akiket mellette. Nem csak egy olyan történet, ami embereket, távoli embereket vonz oda, és mozdítja meg, és rögtön utána jelzi, még Máté evangéliumában is, aki azért alapvetően zsidóknak írta, megmutatni, hogy beteljesedett mindaz, amit megígért Isten a Ószövetségben, hanem egyszerre kinyitja az egész üzenetet, mert hogy ezek a Mezopotámiából érkező napkeleti bölcsek is érintettnek érzik magukat. Ez nem csak a zsidóknak szóló üzenet, hogy megszületett a megváltó, hanem az egész világnak. De hadd nyissuk ki még jobban, nem csak az embereknek, hanem maga rezonál erre az egész világ mindenség. Még a csillagok is úgy állnak, hogy erről üzennek. Még egy csillag is megjelenik az égen. Az, hogy az Úr Jézus megszületik, az, hogy az Isten emberré lett, az egész teremtett világnak az ünnepe. Mert az egész teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ez egy ilyen hatalmas, több mint globális, talán még ennél is kozmikus jelentőségű esemény, ha szabad dobálózni így a fogalmakkal. De azért ne felejtsük el, hogy ennek mi nem lehetünk csak a szemlélői. Hiszen, hogyha ez nem lesz személyessé az életünkben, hogyha nekünk nem jelenti azt, hogy az Istennel való személyes találkozás következik belőle, akkor hát ez csak egy színház, amit végig lehet nézni, egy film, ami érdekes volt, aztán elfelejtjük. Egy történet, ami a múltból jön, amit talán ki lehet színezni, de hogyha az én életemettől nem változik meg, hogyha innentől kezdve nem leszek az Úr Jézusnak a követője, hát akkor olyan sokat nem ér nekem. Elcsodálkozunk egy sztori a többi közül. Ugye mennyi sztori van? Hát annyi mindent írnak. Jó filmeket, jó regényeket, rossz filmeket, rossz regényeket, unalmasokat, érdekeseket, izgalmasokat, ne is soroljam. Egy történet a többi közül csak. Vagy valami más? Hát hogyha valami más, akkor hatással van rám. Nem csak annyiban van rám hatással, hogy mondjuk Star Wars rajongó leszek, hanem annyiban van hatással, hogy az életem mássá lesz. Hogy Isten gyermekeinek a megszületése, Isten fiának a megszületése egyszerre megváltoztat mindent. Mindent mássá tesz. Ott vannak ezek a napkeleti bölcsek. Nekik milyen fontos, mennyi mindent vállalnak. Oké, megtehetik, tényleg. Hát van miből bizonyára tehetős emberek, hogy ezt az utat megteszik. De vállalják a kockázatot. Ennyire fontos nekik. Kicsit gondolkodjunk el. Mit vállalunk mi az Úr Jézusért, hogy hódoljuk? Mit vállalunk? Mi az, amit megtehetnénk? Nem azt, amit nem, mert most nem is tudom, tehát nem mindenki mehet el Betlehembe. Nem is kell egyébként, nem erről szól. De sokan ezt fontosnak tartják. Vagy sokan fontosnak tartják, hogy Názáretbe is körülnézzenek, meg Jeruzsálembe. De nem erről szól. Amit megtehetünk, amit mindannyian megtehetünk, mit tettünk meg Jézusért? Mi az, amit azért tettünk, mert az övéi vagyunk? Mi az, ami azért van úgy, mert hozzá tartozunk? Azért van úgy az életünkben, mert követni akarjuk őt, és erre törekszünk. Ezek a napkeleti bölcsek, amit lehetett, és akkor megtettek. Nekik fontos volt mindez. És hát Jeruzsálembe azért némi felfordulás következik. Messziről jöttek, furcsán öltözöttek, olyanok, akik furcsa dolgokat mondanak, zsidók királyáról és Heródesnek nincsen akkor született gyermeke. Heródes egyébként egy nagyon veszélyes uralkodó, a rómaiak kegyéből uralkodik igazából, ugye császára van a birodalomnak, de hát egy kisebb területnek ő ott a királya, és hát tele van aggodalommal, hogy megfúrják a rómaiaknál, hogy elintézik, hogy lesz valaki, aki meg akarja szerezni a hatalmat. Úgyhogy az egész Jeruzsálem azért bojdul fel, mert attól félnek, hogy polgárháború lesz gyakorlatilag. Hát ez kicsit erős, de majdnem ez a helyzet. Most mi lesz? Most mi lesz, hogy jön egy trónkövetelő? Most mit fog csinálni Heródes? Ebből mi fog következni? És egy csillagot látnak, és eljönnek, hogy imádják a megszületett királyt. Egy aranyos fordulat, amikor a Heródes oda hívja az írástudókat, és megkérdezi, hogy hát hol kell megszületni a megváltónak. Ez annyira Máté evangéliumára jellemző történet, hogy mutatja, hogy most fognak az előző ígéretek, amik a messiásra vonatkoznak, most fognak beteljesedni. És Mikeás, ugye a mi beosztásunk szerint, akkor még nem volt az Ószövetségnek ilyen beosztása, de a mi beosztásunk szerint Mikeás 5:1-et idézik, amikor is kiderül, hogy a judeai Betlehemet jövendőli a próféta, ott kell megszületnie a messiásnak. És így küldi el a bölcseket oda Heródes, azzal a kéréssel, hogyha megtalálják, majd hozzanak hírt, mert ő is el akar menni. Hát ugye tudjuk a történet végét, gyorsan zárjuk le, hogy nem oda akar, tehát hogy valójában Jézus ellen van ő, és miután nem mennek vissza a bölcsek, ezért katonákat küld, és ott halálra keresteti a gyermeket, és nagy haragra lobban, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és annál fiatalabb fiúgyermeket. Biztos, ami biztos. Tehát ez volt Heródes, tehát csak hogy értsük, hogy kiről van szó. És mennek, vezeti a csillag őket. Ez a csillag nekem különösen is kedves, hiszen a mi református templomaink tornyán leginkább csillag van, és én örülnék, ha maradnának is ezek a csillagok itt, és nem cserélnénk őket másra az idők folyamán. Nincsen igazán indok rá, én nem látok rá indokot. Ott van fönt a csillag, és a csillag, ami vezeti őket, az elvezet oda, ahol Jézus van. És olyan jó lenne, hogyha ez a csillag itt a templomnak a tornyán, a mi templomunknak a tornyán is minél több embert Jézushoz vezetne. Jézushoz vezetne, Jézushoz mutatná az utat, és ez az, ami ez jelképez. A másik, a kakas, az Péter tagadását, amit szintén szoktunk református jelképekként használni. Szóval előttük ment a csillag, amit láttak napkeleten, mindaddig, amíg odaérve meglátták a gyermeket, megállt a fölött a hely fölött. A csillag vezette őket, előttük ment. Most mondhatnám, hogy a templom tornyán levő csillag vezet bennünket, de igazából az nem nagyon mozdul, hála Istennek ott stabilan áll, de mégis akkor mi vezet bennünket, és mi vezet másokat. A csillag oda vezette Jézushoz azokat, akik őt keresték. És aztán utána pedig a tanítványok mennek Jézushoz majd, amikor Jézus felnő, mert ugye talán nem árulok el titkot, hogy ez a karácsonyi történet csak azért van értelme ennek, mert van folytatása. Azért, mert aztán ez a Jézus, aki itt még nem tesz semmit, akiről gondoskodni kell, aki kiszolgáltatott, akit be kell pólyálni, a jászolba fektetni, akit Egyiptomba kell menekíteni, és utána biztos sok minden egyebet is tenni kell vele, mint kisgyermekkel, csak ezt nem írja le a Biblia, hiszen úgy is tudjuk, úgy is tudták az akkoriak, fel fog nőni. És amikor felnő, akkor tanít az Isten igazságára, akkor elhívja a tanítványait, hogy mindennek legyenek a szemtanúi, és amikor pedig elfogják, és hagyja, hogy őt megöljék, hogy meghaljon ártatlanul a mi bűneinkért, és megváltson bennünket, akkor utána bekövetkezik az, hogy a tanítványok fognak róla bizonyságot tenni. Az első tanítványok, akik ott vannak, a 12, a 70, a 100, a szemtanúk, ők tesznek bizonyságot. És amikor majd utána ezt a bizonyságtételt a gyülekezetekben összegyűjtik és leírják, akkor a Bibliában, az evangéliumokban számunkra is rendelkezésre áll. De én azt gondolom, hogy nem a Biblia a csillag ma, nem a Biblia a betlehemi csillag, nem az vezeti önmagában csak az embereket Istenhez, hanem az igazság az, hogy nekünk kell betlehemi csillaggá lenni ebben a mai világban. Amikor azt mondja Jézus a tanítványoknak, menjetek el és tegyetek tanítványán minden népeket, akkor ez erről szól. A csillag oda vezette a pásztorokat Jézushoz, és ti is oda kell, hogy vezessétek. Bocsánat, itt nem a pásztorokat, a csillag a napkeleti bölcseket, tessenek szólni, hogy rosszul mondom. Szóval a napkeleti bölcseket oda vezeti, és most nekünk a mi dolgunk az, hogy mi vezessük oda. De vajon hogyan tudjuk oda vezetni Jézushoz? Hogyan tudjuk oda vezetni az embereket? Hogyan tudunk róla bizonyságot tenni? De azt gondolom, hogy van egy fontos dolog, hogy mi ott legyünk nála. Mert hogy arról beszélni, hogy hát hallottátok, hogy azok arról beszéltek, hogy az Úr Jézus eljött. Tanítványok arról beszéltek. Hát azok azt mondják, hogy ő a megváltó. Hát annak nem sok ereje van. De én odaállok és azt mondom, hogy hallottátok? Az Úr Jézus eljött. Ő a megváltó. Engem is megváltott. És értetek is eljött. És nektek is örömet akar szerezni. Ti is az a nép vagytok, akihez el akart jönni. Te vagy az, akit meg akar szólítani. Engem már megszólított. Én már nála vagyok. Én elköteleztem magam. Én dicsőítem őt. Így tudunk csillagokká lenni mások számára. Úgyhogy ragaszkodunk az Úristennek az akaratához. Nem úgy, hogy tökéletesek vagyunk. Ennek több oka is van. Egyrészt, hogyha tökéletesek lennénk, szerintem az nem lenne igazán vonzó az embereknek, az olyan furcsa lenne. Valaki azt állítja magáról, hogy ő hibátlan, tökéletes. Hát lehet, hogy vannak hódolói. Volt egyszer egy nagyon kedves ismerős, aki azt mondta, hogy hát amíg olyan tökéletlen voltam, mint te, addig én is így meg így. Hát én tökéletlen maradtam, ezt el kell mondjam. Úgyhogy én ebben maradtam, ebben a tökéletlenségben. De hogy a másik pedig az, hogy Isten előtt nem tudunk tökéletes lenni, addig, amíg ebben a testben élünk. Bár megváltottként, de nem tudunk tökéletesek lenni. Amikor nekünk kell az utat mutatni, akkor nem azzal mutatjuk, hogy milyen jól csináljuk a dolgokat csupán, azért azzal is, hogy törekszünk rá, hanem azzal, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét, megvalljuk a bűneinket, és örülünk annak, hogy Isten szeretete ott van az életünkben, a kegyelem és a megváltás. Szóval az utat mutatni, ez is feladata az Isten gyermekeinek. Ott lenni, megélni az Istennek a kegyelmét a mindennapokban, megélni, és mások számára is mutatni azt, hogy merre van az út. Nem magunkat mutatjuk, hanem Isten kegyelmét mutatjuk. Mutatjuk? Hallják? Honnan fogják megtudni? Honnan fogják megtudni, hogy a karácsony nem csak egy hosszú hétvége, ugye egyre inkább azzá válik, ahol el lehet utazni és ki lehet pihenni a dolgokat. Semmi baj a pihenéssel, de ez nem a karácsony. Ez bármikor lehet csinálni. Honnan fogják megtudni, hogy a karácsony nem csak arról szól, hogy együtt van a család. Nagyon jó dolog, hogy együtt van. Istennek hála minden találkozásért, meg a pihenésért, meg a nyugalomért. Nagyon jó, hogy együtt van. De honnan fogják megtudni, hogy nem csak evés és ivás az Isten ország? Honnan fogják megtudni, hogy nem csak díszítés, nem csak fa, nem csak ajándék, hanem valami ennél sokkal több, hogy mindez azért van, mert eljött ebbe a világba az Isten fia, és bennünket megváltott, és mi pedig hiszünk benne, és követjük őt, nem csak akkor, amikor karácsony van, hanem minden napon, úgy, ahogyan bennünket elhívott. És oda megyünk, ahol az Isten kegyelme tart bennünket. Kedves testvérek, nem tudom, hogy hányan vagyunk, akik konfirmáltunk. Nem tudom, emlékeznek-e azok, akik konfirmáltak, hogy mit ígértünk. Azt ígértük a konfirmációkor, hogy Istennek leszünk az elkötelezett követői, és azt, hogy református egyházunknak hűséges, áldozatkész és úrvacsorával élő tagjai leszünk. Ez az úrvacsora emlékeztet bennünket mindig arra, hogy meg vagyunk váltva. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy Isten gyermekei vagyunk, nem azért, mert olyan jók vagyunk, olyan jól csináljuk a dolgokat, mert mi aztán megünnepeljük a karácsonyt, hanem azért emlékeztet bennünket rá, mert a kegyelemről szól. A kegyelemről, amelyet nem érdemeltünk meg, Isten irgalmáról, amit nem kiérdemelve kapjuk, hanem úgy, hogy ő ingyen kegyelméből adja nekünk. És a karácsony arról szól, legalábbis ez a történet most, az az üzenete, hogy itt az idő, hogy mi legyünk, csillagokká legyünk, hogy világítsunk, hogy a világ világosságáról tegyünk bizonyságot. Mert nagyon jó, hogy ott vagyunk, nagyon jó, hogy itt vagyunk, de vajon a többiek honnan fogják megtudni, hogy van örök élet? Majd valaki elmondja nekik? Hát itt ülnek azok, akiknek el kell mondani. Nem véletlenül vagyunk itt. Isten akar bennünket megerősíteni a hitben, és elkötelezni arra, hogy róla bizonyságot tegyünk. Hogy mások is megismerjék azt, ami az evangélium, az örömhír. Hódolnak előtte, és leborulnak, és imádják őt. Olyan jó, hogy mi most együtt imádhatjuk az Urat. Olyan jó, hogy őt dicsőíthetjük. És hiszem, hogy ez a dicsőítés egyszerre ránk is hatással van. A magunk életére, a magunk szemléletére, és mindarra, amit naponta megélünk. Hatással van ránk, mert Isten kegyelmes szeretete az, amely megjelenik, és amelyre mi így tudunk válaszolni. Ő az, aki elhívott bennünket, nem kell ajándékot vinni, nem is tudnánk ilyen ajándékokat vinni, azt gondolom, hiszen a gyermek felnőtt, már fent van a mennyben, és vár bennünket, hogy ráfigyeljünk, és elfogadjuk az ő akaratát. Az ő kegyelméből van karácsony, volt az első, van a mostani, és hiszem, hogy ez a békesség, amely kiáradt erre a világra, ez hatással tud ránk is lenni. Így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére, másik karácsonyi énekkel, a 318-assal, ugye az eleje így kezdődik, hogy jerminnyájan örüljünk, de mi most a negyedik és ötödik verseit énekeljük, ő életnek adója, szívek vigasztalója. Thank you. helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé a hálaadásunkat és könyörgésünket egyenként. Imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani, hogy Te vagy a békesség fejedelme, és Te vagy az, aki megkerestél bennünket, hogy megszabadítsál, hogy örök életet adjál nekünk. Köszönjük, hogy kiválasztottál minket, hogy ismerjük a Te üzenetedet, hogy az evangélium átformálja az életünket, és a Szentlélek által igazi erőforrássá legyen a számunkra. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy a régi történet által szinte mi is részesei lehettünk a kegyelem megjelenésének ebben a világban. Látjuk a történetben is, a karácsonyi történetekben is, az emberi gyarlóságot, ellenállást, de olyan jó látni azt is, hogy a Te akaratod mindent felülmúl, hogy Te vagy az, aki amit eldöntesz, amit elhatározol, az véghez is vitted. Hiába volt az emberek ellenállása, hiába volt mindaz, amivel ezt szerették volna megakadályozni, a Te terved, tehát véghez viszed. Köszönjük, hogy így vitted véghez a Te tervedet, amikor bennünket az evangélium örömhírével megszólítottál. Köszönjük, hogy részesei lehetünk a Te népednek, hogy hozzád tartozhatunk, és igazi örömöt tudsz nekünk adni ezen a karácsonyon is. Urunk, hálát adunk a Te igédért, és hálát adunk a Te szeretetedért, amelyet ünnepelhetünk, és amely jelen lehet közöttünk. Kérünk téged, hogy áld meg az életünket ott, ahol vagyunk, a családunk körében, ott, ahol forgolódunk, és segíts nekünk abban, hogy amit tőled nyertünk örömöt, azt tudjuk továbbadni. Hadd legyen a mi életünkben jelen a te békességed, és hadd áradjon ki általunk is ez a békesség azokra, akikkel találkozunk. Köszönjük, hogy egybe gyűjtöttél, és köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk a testvérekkel, együtt ünnepelhetünk ezen a karácsonyon is. Kérünk minden kiért, aki itt van, szeretteinkért, imádkozunk azokért, akik az interneten keresztül követik az istentiszteletet és az istentiszteleteket, és azokért, akiknek tudjuk vinni ezt az örömhírt majd. Könyörgünk a betegeinkért, kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy Te légy az ő gyógyítójuk, a családokban Te légy a bátorító, Te légy az, aki el tudsz kísérni bennünket egész életünkben, egészségünkben és betegségünkben egyaránt. És így imádkozunk, Urunk, azokért, akik nem élhetnek békességben ezekben a napokban sem, imádkozunk azokért, akik háborúban vannak, menekülnek, rettegnek, félelemmel van tele az életük, a mindennapjaik. Urunk, így kérünk, és együtt könyörgünk, hogy add azoknak, akiktől függ jobb belátásukat ebben, hogy minél előbb véget érjenek az öldöklések, véget érjenek a szörnyűségek, és a béke jöhessen el a szomszédunkban, és a távolabbi országokban is. Így könyörgünk, más nem tehetünk, más eszközünk nincs, de hisszük, hogy a mi könyörgésünk valóban eljut Te hozzád. Így imádkozunk, református egyházunkért és gyülekezeteinkért, minden keresztény közösségért, imádkozunk magyar népünkért és vezetőinkért, egyházunk népünk vezetőiért. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Együtt is könyörögjünk fennhangon, mondjuk el a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulást, a befizetett persejpénzeket és az úrvacsorai jegyekre érkezett adományokat. Köszönjük az úrvacsorai jegyeket, valamint a karácsonyfát erre az ünnepre kapott adományként, illetve hát most nincs itt, de az asztal diszeken kívül köszönjük még az adventi koszorút is, ami díszíthette 4 vasárnap a urasztalát. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró ének után az áldás és a himnusz következik, és a himnusz után elbúcsúzunk a közvetítésben bennünket követőkkel, akkor kikapcsoljuk a közvetítést, és az úrvacsorára hívjuk a testvéreket, megterítettük az Úr asztalát, hívjuk és várjuk mindazokat, akik itt vannak, hogy együtt részesüljünk az úrvacsorai jegyekben. A 328-as dicséretünket énekeljük. A 328. dicséretnek a 6 rövidke versét, jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzá térni.
Thank you.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.